A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Köszöntöm itt a stúdióban Paló Cévát, a Kopintárki Konjunktúra Kutató ZRT vezérigazgatóját, akivel tegeződni fogunk, akár csak műsorainkban minden elemzővel. Jó estét!
Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szervusz!
Most tette közzé idei első negyedévi konjunktúra jelentését a Kopintárki, és mivel most már valamennyi intézet megtette ezt, össze is tudjuk hasonlítani ezeket a számokat. De most ne a gazdasági növekedéssel kezdjük, mint azt általában szoktunk, hanem az inflációval, hiszen ma jelent meg a KSH márciusi inflációs jelentése. Meglepett az adat, vagy az közel volt az elemzői konszenzushoz?
Eléggé közel volt az elemzői konszenzushoz, ugye alapjában véve pont a szám megjelenése előtt két nagy felmérés van, legalábbis mi abban veszünk részt. Mind a kettőben nagyjából olyan 8,4 és 8,8%-os előrejelzések jelentek meg a különböző előrejelzőktől. Mi történetesen 8,7%-ot váltunk, tehát egy picit pesszimistábbak voltunk, mint az a tényszám, de nagyon sok volt. Azt hiszem, hogy az elemzői konszenzus az pont 8,7% volt.
8,65.
Tehát ez már nem volt meglepetés. Nagyjából lehetett sejteni a folyamatokat, folyamatok irányát, persze pár tizeddel így is lehet tévedni, de az igazán nagy bizonytalanság majd csak ezután fog jönni.
Mi az, ami meglepő volt ebben a jelentésben? Bevallom, számomra ez az élelmiszerárak egy év alatti 13%-os növekedése, ugye, ami havi bontásban is 2%-os ugrást jelent. Ez engem meglepett.
Hát azért ez már nem egy új folyamat, ez már tart jó ideje. Tehát gyakorlatilag hát a múlt év második felétől már egyre inkább, és lényegében gyorsuló ütemben emelkednek az élelmiszerárak. Az elején ez még csak olyan, úgy lehetett gondolni, hogy talán szezonális jelenség, különösen mondjuk tavaly tavasszal, amikor hideg volt, vagy éppen nem volt kedvező az időjárás, de aztán lehetett látni, az árfolyam sem kedvezett igazán, de aztán lehetett látni, hogy az a bizonyos részben az importált infláció, ami abból fakad, hogy a világon mindenhol, szinte túlzás nélkül mondható, hogy nagyon súlyos, nagyon régen nem látott áremelkedés van, és ehhez még járult hozzá az a nagyon nagyfokú kereslet élénkülést, amelyet a választások előtti költségvetési, különböző jóléti intézkedések okoztak.
Jó, de már az infláció ugye a tavalyi év végén elindult fölfelé erőteljesen.
Hát mert tulajdonképpen azt megelőzően, tehát itt nálunk már tulajdonképpen 2-3 év óta van infláció, kicsit magasabb, mint az Európai Unió többi országában, de amikor ez még csak 2-3%-os volt, akkor nem foglalkoztunk vele, sőt, talán még örültünk is neki, mert 2-3%-os infláció az kifejezetten kedvező tud lenni. De aztán, amikor elindult fölfelé, és ugye a múlt év végén az utolsó két hónap volt ilyen 7-9-8-3-as indexekkel, na az már azért valóban ijesztő volt, és láthatólag akkor már a jegybank is sokkal komolyabban vette az infláció elleni védekezését, most pedig márciusban még inkább. Tehát, ahogy mondtam, a külső tényezők és a belsők egyaránt erőteljesen és hát gyorsuló ütemben.
Most mi az oka ennek az inflációnak? Külső tényezők, üzemanyagárak, vagy pedig egy kicsit összefügg a pandémiával is. Ugye, ahogy a elemzésetekben írtátok, ugye a kereslet megugrott, a kínálat nem tartott ezzel lépést.
Pontosan így van, és ez is egy világméretű jelenség. A pandémia idején szétszakadtak azok az ellátási láncok, azok a termelési láncok, amelyek ma már nagyon globalizált világban egy végtermék előállításához szükségesek van, amikor 10-15 országból is jönnek azok a termékek, és ennél még több vállalattól, ami aztán valahol valamelyik országban összeszerelésre kerül. Ha csak egy elem ebből kiesik bármi oknál fogva, egy lezárás, vagy a termelés másokból való ellehetetlenülése miatt, mondjuk nyersanyag hiány, akkor már is az egész termék esik ki. Láttuk a gépkocsiparnál, ez eléggé jelentkezett, hiszen ma már majdnem ott tartunk, mint régen, hogy éveket kell várni egy gépkocsira, a fiatalok ezt így nem van. Is értik igazából, mi mondjuk jobban értjük ezt, de az idősebb generáció, de tehát ezek a láncok szétszakadtak, a hiányok értelemszerűen vezettek áremelkedésre, hiszen a cégek mindent megtettek azért, és erejükön felül fizettek, vagy minden racionális kalkuláción felül fizettek egy-egy olyan anyagért, inputért, alkatrészért, ami neki feltétlenül szüksége volt a termeléshez. És azt gondolták ugye az elején, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, ezt gondolta az IMF, meg a Világbank, meg az Európai
Sőt, még az Amerikai Jegybank is.
Meg a központi, hogy ez csak egy átmeneti jelenség, amelyben valami logika volt, az, hogy majd ezek a termelési láncok helyre fognak állni. De a termelési láncok nem álltak mint helyre, van olyan cég, nagyon sok apró termékben, amelyik meg is szűnt a válság alatt, mert nem tudta kiheverni azt a tulajdonképpen egy éves vagy lezárás, vagy nagyon súlyos korlátozás, az azért jó idő, amíg ahelyett egy új termelő lép be, hiszen mondom, itt egy nagyon érzékeny egyensúlyról van szó, és amikor ez úgy megindult, és egyre súlyosabb folyamat lett, ugye akkor most pedig már itt vagyunk az orosz háborúnak, az orosz támadásnak a nagyon súlyos, általában véve nem is feltétlenül nagyon súlyos közvetlen gazdasági következmény, bár ezek is vannak, de főként a bizalmatlanság, az idegesség, a pénzpiacok idegessége révén.
Hát azért közrejátszott azért az üzemanyagár emelkedés, pontosabban ugye a kőolaj és földgáz árának emelkedése. Hát ugye főleg azért, mert a bázisban nagyon alacsony volt. Tehát emlékszünk arra, hogy volt olyan, hogy a kőolajár nullához közeledett. Ehhez képest ugye ma $100, tehát azért ez egy akkora különbség, ami szinte elképzelhetetlen volt gazdaságtörténetileg is.
Hát ez is azzal van összefüggésben, hogy szokták mondani, a visszapattanás, tehát a gazdaság valóban a vártnál gyorsabb élénkülése, tehát a nagyon súlyos visszaesés után gyakorlatilag 2021 második negyedévétől már majdnem minden országban jelentős, vagy legalábbis elfogadható növekedés volt. Az első negyedév még majdnem mindenhol nagyon gyenge volt. Hát ugye akkor volt a pandémia, én már nem is tudom hanyadik hulláma, de súlyos hulláma, és utána már megindult a növekedés, ami nagyon erőteljes kereslet emelkedéssel járt, és ugye így, ahogy mondtad, az alacsony bázis miatt nagyon jelentősen fölugrott.
Most azért meglepő, hogy a fogyasztási cikkeknek az inflációja, ami általában nagyon mérsékelt szokott lenni, most egy év alatt 9,5%-kal nőtt. Most ez is egy rendkívüli jelenség. Nem tudom, az elemzők számítottak erre. Ez összefügg a gyengülő forinttal, vagy ez is azzal a folyamattal, amiről az előbb beszéltél?
Nem is tudom, hogy válaszoljak erre, már elszoktunk attól, hogy ezt elfogadjuk. Mi régen, évekkel ezelőtt, amikor a forint valóban nagyon gyengült, mert 2021-ben nem volt nagyon súlyos gyengülés, gyakorlatilag ez a 3,50, 60, 65 közötti, tehát ez, de nem volt egy egyenesen menő trend, inkább az előző években, és akkor mindig vártuk, hogy ez meg fog jelenni az ipari termékek árában, hiszen az ipari termékek szinte túlnyomó része importból származik, és nem jelent meg. Tehát éveken keresztül vártuk, nem jelent meg, és most hirtelen, és én azt gondolom, hogy most hirtelen, ahogy ilyen nagyon erős keresletemelkedés történt már a múlt év végén, vagy a második felében, a nyugdíjkiegészítés, meg mindenféle egyéb a jövedelmeket támogató intézkedések, akkor valahogy ez a kereslet berobbant. Ugye ez tipikusan olyan termék, az ipari termékek, hogy most már cseréljük ki a mosógépet, vagy igazán kellene egy új tévé. És láthatólag ez olyan keresletemelkedést okozott, bár itt is vannak kínálati elemek, tehát a kínálat azért itt is akadozik még. Van tévé, látjuk a boltban, de azért nem olyan bőséges, sem a választékban, szortimentben nem annyira bőséges, mert itt is vannak azért elakadások a termelésben.
Na most nézzük meg, hogy mi várható 2022-ben. Ugye a közgazdasági elmélet szerint, hogyha az infláció megugrik, az emberek akkor azt gondolják, hogy most gyorsan be kell menni, mondjuk tartós fogyasztási cikket venni, tévét, bútort, stb., mert annak emelkedni fog az ára, tehát jobb megvenni ezt áprilisban, mint mondjuk júniusban vagy júliusban, mert lehet, hogy közbe ugrik az ár. És ez megint kereslet, többletkeresletet gerjeszt. És ez megint az inflációt esetleg tovább hevítheti. Ez egy reális feltételezés, vagy rosszul gondolom?
Nem, teljesen reális, és mi is erre számítunk. Tehát az év első felében mi is egy nagyon erős kereslet emelkedéssel és fogyasztás emelkedéssel számolunk. Tulajdonképpen ezen alapszik most még nem, de majd később beszélünk a növekedési előrejelzésekről. Ugye van ennek egy hátulütője, hogy közben a kamatok is emelkednek, tehát a hitelfelvétel azért lehet, hogy hitelfelvételi kedv az apadni fog, de aki most pénzhez jutott, azért itt egyesek 800 ezer forintos jövedelmek, vagy utólagos visszatérítéshez jutottak, tehát ahol készpénz van, ott azt gondolom, hogy nagyon racionálisan, én is ezt tenném, racionálisan minél hamarabb gondolják megvenni azt a bizonyos terméket, amire azt gondolják, hogy szükségük lesz, mert az ára csak emelkedni fog. Nemrég vettem repülőjegyet, miközben éppen foglaltam, aközben ugrott föl, hoppá, most már nem ennyi, hanem annyi. A folyamat közepén, és nem kevesebb lett. Mondanom sem kell. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen hajtani fogja ezeket a folyamatokat. Azért itt a második félében talán már ilyen gyors növekedés nem látunk, mert azért az emberek szembesülni fognak, ha elfogy ez a pénz, és ennek a pénznek a egy része azért hiteltörlesztése, egyebekre ment el. Ha ez a szabadon felhasználható pénz elfogy, és már hitelből kellene vásárolni, akkor bizony szembesülni fognak a fogyasztási hitelek nagyon magas szintjén, nagyon nagy mértékben megnőtt a fogyasztási hitelek átlagos kamata, illetve az átlagos hitel díjmutatója, ami minden költséget tartalmaz, és megint jóval 10% fölött van, és hónapról hónapra nagyon erősen emelkedik.
Mielőtt az idei prognózist kérdezném tőled, gyorsan nézzük meg, hogy a többi intézet mire számít, és mire számít a Coppint erre az évre, ha az inflációt nézzük. Szóval a Coppinté azt tudjuk, hogy
a miénk az 8,7, vannak ennél magasabb, mi azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, középen? Inkább a, hát az alsó középen inkább az átlagnál talán kicsit kevesebb, de most hirtelen nem emlékszem, hogy a többi intézet.
A lényeg, hogy a Nemzeti Bank például egy sávot adott.
Igen, van a 9,2 a teteje.
9,8 a teteje.
9,8 a teteje, igen. Jó.
De azért az alja 7,5.
Tehát az MNB-nél pont a köz... Ugye az előrejelzések azt gondolom, hogy nagyon erősen függnek attól, hogy az év hátralévő részében milyen gazdaságpolitikát tételezünk fel a kormány részéről.
Részben az üzemanyagárstopp, ugye ez egy alapkérdés, hogy ez meddig tart, hogyan változik.
Így van, ez nagyon erősen tudja befolyásolni. Ugye az üzemanyagárstopp nagyon kevéssé befolyásolja a költségvetés helyzetét, mert ugye ezt tudjuk jól, hogy a év hátralévő részében éppen tegnap vagy ma jelent meg a márciusi szintén nagyon-nagyon súlyos költségvetési hiányról szóló jelentés. Tehát előbb-utóbb mindenképpen ezt vissza kell fogni. Ugye az üzemanyagánál nem a költségvetés támogat, ott elvárják a... De van abban is most már némi támogatás, de a forgalmazóktól, de ugye mindenki tudja, hogy ez az ár nem tartható fenn. Óriási a különbség a magyar és a külföldi más országokban mért üzemanyag árakhoz képest, és a külföldieket nem lesz majd szabad ebben
másképp elbírálni,
mint a belföldiek. Nem lehet tudni, hogy a külföldi rendszámú autóban nem magyar ember, és magyar ember nem kap.
Hát meg ugye sok magyarnak van szlovák rendszáma például. Ő például mit fizet?
Hát igen, tetszettek volna magyar rendszámú autót és magyar adókat fizetni. Na de most, hogy ha félretesszük a tréfát. Ugye, az egyik honlap folyamatosan közli az éppen aktuális üzemanyagárakat az Európai Unióban, hogy hol tankoljunk. És hát ugye azt lehet látni, hogy Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában nagyjából 600-650 forint között van mind a kettő, tehát a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag és a gázola is. Csehországban kicsit több van, 700 forint fölött, Svédországban 900, de mondjuk nem Svédországgal szoktuk összehasonlítani magunkat.
Tehát Ausztriával szoktuk,
Ausztriával, mert ott is inkább 7-800 forint között van. Na most nagy hirtelen ezt, tehát mondjuk május végéig tart, május valahanyadikáig tart ugye ez a benzin árstopp. Mi azt tételeztük fel, de lehet, hogy rosszul gondoljuk, hogy a kormány, mint hogy ez, ahogy mondtam, nem neki fáj tulajdonképpen, nem fogja egy az egyben rögtön ráereszteni a piacra ezt a 600 valahány forintot, mert azért óriási emelkedés lenne. Kiszámoltam, az egyik hónapról a másikra év per éves alapon 3% ponttal emelné fel az inflációt. Mert ugye az üzemanyag súlya pici tulajdonképpen az összes fogyasztás, tehát a fogyasztói kosárban 6,46%, de hogyha fölemelkedne a mai 480-ra mondjuk 640-re, akkor az 60%-os, tehát egy viszonylag kis súly, bár nem olyan nagyon kicsi a 6%, 60%-kal emelkedik, az valóban óriási fogyasztói árindexet eredményezne, de azt el tudom képzelni, hogy körülbelül 2-3 hónapon belül, vagy az év végéig valahogy kivezetik fokozatosan emelkedik. Ez nem mindegy az éves inflációs ráta szempontjából.
A környező országokban hasonló infláció alakult ki?
Hát a környező országban nagyon különböző, azért van, a mi környezetünkben nagyjából hasonló. Ugye a balti országokban van néhány, ahol most még nagyon magas, jóval 10% fölött, de mi nagyjából ugye a középtájon vagyunk.
Ez az infláció egyébként 2023-ra, mivel a bázis ugye nagyon magas lesz, szépen lassan süllyed, majd vagy pedig ezt ma még nem lehet tudni.
Mind a kettő igaz. Nem igazán lehet tudni, mert ahogy mondtam, nem lehet tudni, hogy idén hogyan vezetik ki az üzemanyagárstopot.
Hát meg ugye van ott egy árstop ugye az élelmiszereknél.
Az nem játszik.
Az nem játszik szerepet.
Nem játszott minimálisat. Az inkább egy lélektani lépés volt.
Kevés keresetűeket segítette, gondolom. Vagy a kis keresetűeket segítette, gondolom én.
Nem tudom, mert ugye az, hogy milyen a fogyasztói kosár jövedelmi szerkezete, azt nem tudjuk pontosan, vélelmezhetjük, hogy a farhátat, azt mi szoktunk venni, nagyon jó leves készül belőle, de őszintén szóval valami
nem
0, egész valahány százalékpontos csökkenés, vagy vissza, tehát annyival fogta vissza, és lehet, hogy ha kivezetik, akkor ugyanennyivel fogja növelni. Tehát az nem játszik, és ugye még itt a rezsicsökkentésről beszéltek sokan, de hát az valószínűleg egy olyan
szentehén. Azt hiszem a második részben, most az első részben elfogyott az időnk. Néhány perc múlva majd folytatjuk a beszélgetést Palóci Évával, a Kopintárki vezérigazgatójával. És az szünet, a kis szünet után majd Somódi Evelin híreket mond, és aztán jövünk vissza.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.